Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma kezdődött a Magyar Nemzeti Zarándoklat Rómában. A Magyar Katolikus Egyház Ferenc pápa tavalyi magyarországi apostoli látogatásának első évfordulóján nemzeti zarándoklatot hirdetett Rómába. A zarándoklat mindhárom napján lesznek magyar nyelvű szentmisék, illetve Ferenc pápa csütörtökön reggel a 6. Pál teremben magánaudiencián fogadja a zarándokokat, majd pedig 11 órakor szentmise következik a Szent Péter Bazilikában. Több mint 30 millió látogató érkezésével számolnak Rómában a 2025-re meghirdetett jubileumi szentévben, ami jelentős infrastruktúrális és biztonsági felkészülést igényel, közölte a római főpolgármester az eseménysorozat programjait ismertetve. Roberto Galtieri megjegyezte, az érkezők becsült létszáma folyamatosan emelkedik, szállodákban és más szálláshelyeken már megkezdődött a foglalási roham a következő évre. A Szent Évben a hívek Rómába zarándokolnak teljes bűnbocsánat elnyerésére, legutóbb 2000-ben tartottak Szent Évet, melyet II. János Pál pápa vezetett, 2015-ben pedig Ferenc pápa hirdetett rendkívüli jubileumot az irgalmasság jegyében, a 2025-ös Szent Évet a remény zarándoklatának nevezte el. A Nuclear Sharing NATO program keretében Lengyelország kész atomfegyvert fogadni a területén, amennyiben a szövetségesek úgy döntenek, jelentette ki a lengyel elnök a Fakt lengyel napilapban. Andrzej Duda úgy érvelt, Oroszország egyre nagyobb mértékben militarizálja a Lengyelországgal szomszédos Kaliningrádi megyét, és az utóbbi időben atomfegyvert telepített Fehér Oroszországba is. Oroszország hadserege megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket, ha Lengyelországba atomfegyvereket telepítenek, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A Kreml már 2022-ben azt hangoztatta, hogy a lépés növelni a feszültséget a térségben. Az ukrán elnök telefonon megbeszélést folytatott amerikai hivatali kollégájával Joe Bidennel, miután az Egyesült Államok képviselőháza elfogadta a Kijevnek nyújtandó újabb katonai támogatásról szóló törvényjavaslatot. Volodymyr Zelenszky az ex-közösségi portálon közölte, az amerikai támogatás megerősíti az ukrán légvédelmet, valamint nagy hatótávolságú és tüzérségi képességeiket. Katonai és védelmi-ipari együttműködési megállapodást írt alá Magyarország az Egyesült Arab Emírségekkel. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a haderőfejlesztési program, a terrorizmus elleni küzdelem és a határvédelem erősítését várja az együttműködéstől. Magyarországon az egyik legalacsonyabb az üzemanyagok adóterhe az Európai Unióban, a magas árakat nem az adók okozzák, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Varga Mihály közzétett egy táblázatot is, amely szerint nálunk a 95-ös benzin adóterhének aránya 46%, míg Ausztriában 52%, Szlovákiában és Csehországban 49-49%. Holnap egyébként bruttó 8 forinttal csökken majd a gázolajára, de a benziné ezúttal nem változik, értesült a holtankoljak.hu portál. Így a 95-ös üzemanyag átlagára marad 650 forint literenként, a dízelé 639 forint lesz. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint az üzemanyagok árát kizárólag az adórendszeren keresztül lehet érdemi módon csökkenteni. A szervezet a KSH által közölt átlagos üzemanyagár adatokat alkalmatlannak tartja egy megalapozott kormányzati döntés előkészítésére. Befogadta a 6 magyar alapítványi egyetem keresetét az Erasmus ügyben az Európai Unió Bírósága. Ezzel kezdetét veheti a per, amely valószínűleg másfél-két évig is tarthat. Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Népszavának elmondta, az intézményük több 10 millió eurót veszített azzal, hogy az Európai Bizottság megtiltotta a szerződéskötést az uniós források kifizetéséről a Magyar Alapítványi Fenntartású Felsőoktatási Intézményekkel, mert nem látta biztosítottnak az intézmények autonómiáját és transzparenciáját. Rekordszámú több mint 100 000 önkéntes regisztrált az idei Teszed hulladékgyűjtési akcióra, amely április 28-áig tart. A tegnap a földnapján kezdődött országos programon a résztvevők megtisztítják a szűkebb és tágabb környezetüket az illegálisan elhelyezett hulladéktól. Ne vigyük haza a madárfiókákat, kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A legjobb megoldás a nyílt helyen üldögélő fiókát óvatosan megfogva a legközelebbi sűrű aljnövényzet foltba bokor alá tenni. A hazai madárfajok nem szagolnak, így az érintésük nem okoz problémát. A kirándulásokon talált, szüleikre várva mozdulatlanul fekve rejtőzködő őzgidákat, nyúl, nyest és mókus kölyköket, vadmalacokat jószaglású szüleik miatt megfogni sem szabad. Végül az időjárásról, délután megnövekszik a felhőzet, egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé élénk szél fúj, a csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 2 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, mai műsorunkban folytatjuk a cukorbetegségről szóló adásunkat. Jakabné Jakab Katalinnal, a Cukorbetegek EGRI Egyesületének elnökével, egyebek mellett a gyermekkorban kialakuló egyes és kettes típusú cukorbetegségről, valamint a kettes típusú diabétesz megelőzése szempontjából fontos testmozgásról és az egészséges táplálkozásról is beszélget az adás szerkesztője Berec Renáta.
Említetted, hogy egy stratégián dolgoznak most. Mit lehet erről tudni? Mi ez a stratégia, ami készül a cukorbetegek részén?
A diabétes stratégia, hogy mondtam, hogy ez több időt vesz igénybe. Októberben kezdtük el ezt a munkát. Egyre több civil szervezetet is bevonnak ebbe a munkába. Hát el is várjuk egyébként, hogy vonjanak be bennünket. A cukorbeteg múltunk tapasztalataiba tudjuk, hogy mit kellene csinálni, és egyébként is ugye az egyesületünk is 25 éve ezt csinál. Amit mindenképpen már régabb óta szerettünk volna elérni, de most mindenképpen ebbe a időszakba ezt megvalósítani, hogy azok a cukorbetegek, akik még nem kapnak inzulint, azok is kapjanak testcsíkokat támogatva, de lehet, hogy utána nem is kell nekik majd se gyógyszer, se inzulin, mert hogyha időbe felfedezik, és megfelelően kezelik, életmódváltással és az orvos tanácsait betartva, elkerülhető az, hogy kialakuljon a cukorbetegség, vagy annak szövődményei, illetve sok esetben megfelelő táplálkozással és ellátással teljes mértékben egyensúlyba tartható lenne, ha tudja ellenőrizni a testcsíkkal, tehát többet tudnánk megspórolni, mint hogy utána majd más egyéb szövődményekkel a kórházba kerüljön, és ott kellene ápolni, tehát ez egy nagyon fontos feladat. Úgyhogy, ha ezt sikerül elérni, akkor nem csak az egyes típusúakat tudtuk segíteni, hanem a kettes típusúaknak is tudnánk ilyen szempontból támogatást nyújtani. Ezt mindenképpen szeretnénk elérni, és úgy gondolom, hogy ez a kormányzatnál is egyetértésre talál.
Korábbi műsorokban, főleg egészségügyi műsorokban szó volt már arról, hogy egyre több a kettes típusú cukorbeteg, és főként a korbeli tényező az, ami kitolódik, egyre fiatalabbak lesznek cukorbetegek. Ti mit tapasztaltok, hogy mi változott egyébként a világban, ami miatt a kettes típusú cukorbetegek egyre többen vannak, és egyre fiatalabbak?
Hát a mozgás hiány, ezt én egyértelműen mondom. Táplálkozásra is, tehát az elhízott gyerekek között nagyon sok már, aki nem egyes típusú, mert ugye máskor úgy volt, hogy az egyes típusú fiatalkori, a kettes típusú pedig időskori. Igen. És kint voltunk, ott akkor is a dobótéren történt az eset, jött egy család, duci család volt, anyuka, apuka és két fiú, egy 10 meg egy 11 éves, és 14 volt a cukruk. És akkor mondtam, és megnéztük még egyszer, mondta, ez nem lehet. És mondja, hogy ó, de nálunk az egész családi így van, nekünk ez ilyen családi hagyomány, persze, hát mert hogy ugye a táplálkozás miatt, meg a mozgásszegény életmód miatt, és akkor mondtam neki, hogy anyuka, hát ennek maga az oka. És akkor úgy meglepődött, hogy ez...
Az őszintességet hogyan fogadják egyébként?
Hát volt olyan, akinek mondtam, hogy le fogják vágni a lábát, vagy megvakul, hogyha nem hallgat rám, egyből visszajött, mert ott akart hagyni. Tehát nem esik az jól senkinek, hogyha kiderül, és nekem se olyan jó azt mondani, hogy hát mert pedig ez nagyon sok ez a cukor, és ez valószínű, és akkor ugye elküldjük az orvoshoz, és akkor utána az rosszul esik ott, hogy én cukorbeteg, hát nem létezik, hát nem is tudtam róla, nem is éreztem, mert hogy olyan betegség, ami ugye rejtve marad, és nem tudja, és akkor utána meg visszajönnek, és így nyakunkba borulnak, hogy köszönjük szépen, hogy megmentettétek az életünket. Úgyhogy,
és hogyha a gyerekükről van szó?
Hát az az anyuka azt mondta, hogy az akkor ő valószínű, igen, hogy ő ezt rosszul csinálta. Aztán ő nem is idevalósi volt, tehát már úgy nem tudtam követni, de láttam, hogy azért én meghatottam őt azzal, hogy ne tegye tönkre a gyerekeket, se saját magukat, mert hogy ez így sokáig nem mehet, mert itt a szövődmények, ez a rengeteg szövődmény, ez, hogyha nem jó a vércukrod, akkor azok biztos, hogy kialakulnak, az egész szervezetet károsítja magas cukor, ne feledjék el.
A kettes típusú cukorbetegség a gyerekek körében mit láttok, hogy ami már esetleg befutott hozzátok, hogy táborokban talán ott vannak, vagy ott az ifi tagozat, mit láttok, hogy kik a legfiatalabbak?
Nálunk a táborban a legfiatalabb az 3 éves, mivel hogy 3 éves kortól lehet jönni, de van a 3 évestől, és ugye 19 évesig nekünk nincsen kettes típusú. Nekünk nincsen kettes típusú cukorbeteg gyerekünk, vagy pedig nem jönnek a táborba, vagy pedig nem is tudják, hogy kettes típusúak, úgyhogy kérem szépen a gyerekekre odafigyelni, elhízott gyerekekre, meg kell mérni a vércukrát, nálunk mindig lehet vércukrot mérni, de ugye a házi orvosnál is ez kiderülhet, oda kell figyelni arra, hogy mozogjon a gyerek, ne a számítógép mellett üljön egész nap, amennyit csak lehet, menjen, és a táplálkozása is. A zöldségek, gyümölcsök, amik mindig kerüljenek a tányérra, és próbálják meg. Most édesség, ugye minden gyerek szereti az édességet, de az lehet, hogy epret eszik, vagy almát eszik, vagy körtészt eszik, és akkor az a legjobb, és hát a zöldségfélék, és emellett a cukorbeteg mindent fogyaszthat, tehát ez egy egészséges táplálkozás jelent, ami a cukorbetegeké, az nem diéta, vagy nem diétás, vagy nem diabetikus, azt kellene enni mindenkinek, amit a cukorbeteg is fogyaszthat.
Az egyes típusútól ijednek meg jobban a szülők vajon? Az egyes típusú cukorbetegségtől?
Hát persze, mivel olyan gyerekről van szó, akkor gondolkodik, hogy Jézusom, valamit rosszul csináltam, hogy mi lehet az oka. Pedig az egyes típusúnak úgy nem lehet tudni igazán az okát. Egy autoimmun betegség, és nem előzhető meg az egyes típusú, nem úgy, mint a kettes, tehát ezzel együtt kell élni, de nagyon jó együtt lehet vele élni, és ugyanúgy, mint egy egészséges, sőt, még a cukorbetegben szerintem van olyan, hogy na hát én cukorbeteg vagyok, de akkor is érek én annyit, sőt, még többet is, és akkor, hogy én igenis megmutatom, ezt már észrevettem a gyerekeken is, akik a táborba jönnek, hogy nagyon határozottak, nagyon talpra esettek, nagyon tudják, hogy mit kell csinálni, és nagyon szépen csinálják.
Azt említetted, hogy a kettes típusú cukorbetegség egy viszonylag rejtett állapotában is nagyon sokáig ott tud lenni, ott tudunk vele élni. Mi az, amire mégis érdemes figyelni a tünetek szempontjából, hogy szülőként mondjuk, ha valami tipikusat csinál a gyerek, vagy olyat produkál, akkor abból esetleg következtethetünk valamire, hogy érdemes elmenni méretni?
Hát rengeteg vizet iszik. Állandóan megy a vízé, és hát ennek következményeképpen ugye állandóan megy pisilni. Tehát ha ez már így fölmerül, hogy Jézusom, nem ivott ennyit, akkor az egy biztos ilyen oka lehet a cukorbetegségnek, én is emlékszem rá, hogy azt szerettem volna, hogy folyjon a csapból a számba a víz, de reggel, este, éjszaka mindig, és hál' Istennek ez így akkor hamarabb kiderül, mivel olyan rohamosan jönnek ezek a tünetek, fogyás. Eszik a gyerek, de mégis fogy. Tehát látványos. És ez azért a kettes típusúnál is megfigyelhető, csak lehet, hogy annyira ő nem gondolja, hogy ő cukorbeteg lehet, de bárki lehet cukorbeteg, akkor is, hogyha a családban nem volt cukorbeteg. A mi családunkban se volt, és akkor nagyon sok ilyen példa van. Tehát érdemes megnézetni a vércukrot házi orvosnál is, hogyha megy, főleg már 40 év fölött, de akár ugye mondom, hogy most már a gyerekkorban is kialakulhat, ha valakinek a családjában volt cukorbetegség, van magas vérnyomás, túlsúly, akkor mindenképpen érdemes arra is gondolni, vagy megméretni a vércukrot.
Akkor mondjuk egy túlsúlyos gyermeknél érdemes nézetni ezeket az értékeket.
Igen. De egyébként volt, amikor a Kossuth Zsuzsa szakközépiskola diákai jöttek hozzánk segíteni, és volt egy nagyon vékony, és egy kicsit gömbölyebb segítőnk, és mind a kettőnek megmértük, és a vékonynak volt magas a vércukra. Tehát még ez sem mondható el, hogy csak a... Tehát ezekre a tünetekre kell odafigyelni, és akkor már az is lehet, hogy látásromlás a kettes típusúnál, homályos látás, bizseregnek a végtagjai, akkor már neuropátia, tehát már amikor így több időn keresztül a cukorbetegség fennáll, és nem tudja róla, akkor már ezekből a tünetekből is lehet következtetni, hogy talán a cukorbetegség az oka. Volt olyan, akinek ott, amikor a lábát akarták amputálni, derült ki a cukorbetegsége, hál' Istennek aztán megmentették, és most is körbe biciklize a Balatont, tehát a mozgás, egészséges táplálkozás, figyeljünk oda.
És a szűrések, amik ugye nagyon fontosak, és ti nagyon sokat tesztek azért, hogy minél szélesebb körhöz eljussatok ti, és ugye Negerben is, Szomolyán is ott voltatok.
Igen, mindenhol ott vagyunk egyébként, ahol csak felkérés van, és ahol rendezvény, ha van, nincs rendezvény, rendezünk mi egyet, vagy kettőt, vagyis hogy 12-t, mert nekünk még egyetlen egy, a 25 év alatt egyetlen egy rendezvényünk nem maradt el, minden hónapban meg van tartva a betegoktató klubfoglalkozás, COVID idején online közvetítettük ki Zoom konferenciába, úgyhogy akkor is megoldottuk, és nem maradt el egyszer, nagyon fontos, ez a célunk. Amikor mi megalakultunk, és akkor nem nagyon jöttek az emberek, akkor bementünk az egyik önkormányzati ülésre, hát nem is nagyon voltunk mi oda bejelentkezve, csak mondtuk, hogy diabétesz világnap, és nagyon fontos a téma, és akkor elmondtuk, hogy ugye nálunk lehet szűrni, meg lehet előzni a cukorbetegséget, ingyenes szűréseket végzünk. Annyian jöttek, hogy hát úgy a dobótér tele volt velük, tehát kell azért. Én azért jövök szívesen, meg azért vagyok hálás, hogy meghívtok, meg megyek a tévébe, meg írok mindenfelé mindenkinek, hogy tudjanak az emberek arról, hogyha baj van, akkor hova lehet fordulni. És nagyon sok ilyen van, éppen írt valaki, hogy a testvére cukorbeteg, és hogy a lábán van seb, és hogy hová fordulhat, tehát mi, ha nem is közvetlenül úgy tudunk segíteni, legalább olyan helyre tudjuk küldeni, ahol tudnak rajta segíteni. Nagyon szeretem csinálni. És azért szeretem csinálni, mert látom, hogy milyen fontos és mennyi embernek lehet segíteni. Nagyon jó sikerült a Szomolyai is, ott már hát 2007-től van Szomolyán is klubunk, mert nem csak itt, hanem több helyen is a Eger környékén, és hát Szomoly meg már ugye nem is ebben a megyében van, és várnak bennünket, és jönnek, és fiatalok is jönnek, mert egyre egészségtudatosabbak a fiatalok. Hogy megméretik, mert itt olyan 20-30 év körüli fiatal emberek jöttek, mert sportfutóverseny is volt, és akkor jöttek méretni, hát alacsonyabb is volt a cukor, mert minden mozgás után lecsökken, hogy 4-6-4 hetes cukrokkal jöttek, mondtam, hogy most már menjetek ebédelni, mert az meg már ugye. Igen. Van ez a hemoglobin A1C, ezt még gyorsan elmondom, hogyha ilyet méretnek, hát 6,5, így a cukorbetegnél elfogadható, hát 8-nál ott már tényleg nagyon meg kell állni. Tehát, ha már valakinek a hemoglobin A1C8, az azt jelenti, hogy neki 10 fölött vannak az értékei. Lehet ilyet is kérni, és akkor kiderül, hogy ugye akkor már régebb volt a fönnál, mert a hemoglobin A1C 3 havi átlag cukorértéket mutat. De nem azt a 8-at, tehát nem azt jelenti, hogy neki átlagban 8 a cukra, ha 8-as hemoglobin, hanem az, hogy 10-11.
Említettük már itt az életmódot, hogy mennyire fontos odafigyelni, és mennyire fontos átadni ezt a gyerekeknek, hogy ők egészségtudatosabban éljenek majd a későbbiek során is. Milyen szövődmények alakulhatnak ki? Tehát miért fontos az, hogy már most megtudják és megtanulják, hogy így kell élni, és bizonyos dolgokat el kell hagyni, vagy épp fel kell venni mondjuk a sportolást?
Hát ahogy mondtam neked ugye, hogy ami borzasztó egy dolog, hogy 7 cukorbeteg lábát amputálják naponta. Megkérdezte még egyszer, hogy jól értettem-e én ezt, és akkor mondta a professzor, hogy hát jól értette, csak már lehet, hogy 10. Úgyhogy ahelyett, hogy ez javult volna, ez romlott. Tehát ezek a szövődmények, vagy hogy megvakul a cukorbeteg, ugye a látása, szív-érrendszeri szövődmények. Tehát ahogy mondtam, minden a magas cukor, a szerv minden részét károsítja a szervezetnek. Tehát nincs olyan, amit ne károsítana, de ez, hát most itt vagyok én, 53 éve, oda kell figyelni, és akkor nincsenek szövődmények. Tehát meg lehet oldani, és nagyon jó, mert volt olyan egy 13 éves cukorbeteg fiú, aki fel akart adni az életét, mikor cukorbeteg lett. Anyukája kért tőlem segítséget, és akkor mondtam neki, hát jött, mentünk bowlingozni, ugye meghívtam őt is, ott volt velünk, bejött, és akkor mondtam, hogy itt mindenki cukorbeteg, te is. Mondom, én is. Mondom, 50 éve, mert akkor még csak 50 éve voltam, és azt mondom, hogy és te még élsz. Azt akkor nekem is van esélyem. Hát mondom, persze, hogy van. És akkor megnyerte a bowling versenyt, következő évben táborban már szerelmes is lett, már így röpültek a szerelmébe. Az is egy cukorbeteg kis lány volt, úgyhogy még ilyen szerelmek is szövődnek a mi táborunkba. És akkor hagyd mondjam el az örömhírt, az a kislány, aki 10 éves korában odajött, ugye az most 20 éves, mert 14-ben volt, most meg 24 van, és most adott egy egészséges kisbabának, egy hónapos a kisbaba, csodálatos, és jól vannak, és egészséges gyereket szül.
Hát szívből gratulálunk neki innen is. Demetek, hol lesztek legközelebb, hol tudnak akár a szűrések tekintetében segítséget kérni tőletek?
Most volt, nagyon-nagyon jó volt, olyan kiváló dietetikusunk van, mindenünk van, minden szakember. Hálát adok nekik, és köszönöm, hogy mindig eljönnek, ha hívjuk, de vannak ilyen állandó visszatérők. Szabonék Bujáki Ágnes a legjobb dietetikus, olyan előadást adott mindenre kiterjedő, gyakorlati dolgokkal, ételek felsorolásával, hogy mik azok az egészséges ételek, amit a cukorbeteg fogyasztott, mennyit belőle, hát fantasztikus volt. Na ez volt szombaton, meg ugye a Szomolyai is szombaton volt, a cseresznyevirágzás ünnepén, az a szűrő tanácsadó tájékoztatónap, tehát két helyen is voltunk, tehát ezt is képesek vagyunk, mert két csapatunk van, két szűrő csapatunk, mert most kell annyi, és hol ide, hol oda, és a 11-ei, május 11-ei, akkor már a Bartakovicsba leszünk, mert fél kettőre jöhetnek, mindenfélét oda viszünk, kitesszük, el lehet vinni, ingyenesen, mindig ingyenesen dolgozunk, a szűrővizsgálatok is, amit elmondtam, tehát május 11 szombat, és most az egyik nagy cég, McLari, tudjátok ki, szervez egy, illetve nem is egyet, hanem három napot, egyet Egerbe júni 12-én, és már meg is hívtak, úgyhogy mi már biztos, hogy ott leszünk, és amilyen lehetőségeink vannak, utána megyünk Noszvajra, ott van a Berni Pásztor találkozó, és ott élvezet is van, meg gyönyörű a környezet, meg mi is ott vagyunk, ott is lehet szűrni, és mondom, hogy csak úgy fölhívnak, és mondják, hogy a tanácsadó irodában két perc alatt ott vagyok, de én már dobótéren is mértem vércukrot, meg a liftbe is, meg a bankba is, tehát mindig nálam van az egész kis felszerelés, és akkor, hogyha valaki megkér, akkor nem csak tanácsot tudunk adni, hanem szűréseket is.
És akkor a táborokba is várjátok még
és
a
tábor, igen. Azt szervezzük, tehát már így a programok kezdenek összeállni. Amit biztosan tudok, hogy tavaly nem tudtunk elmenni Ipolytarnócon, hogy be volt zárva hétfőn, és nekünk pont ott lett volna időnk, hogy ebbe az őslényparkba fogunk menni, de tervezünk egy szarvasi kirándulást is, meg valószínűleg Budapestre is elmegyünk, meg hát itt az egri programok, meg Eger és környéke belefér, és rengeteg szórakozás, nagyon jó az ellátásunk, tehát fantasztikus jó szokott lenni a tábor. Mondom, a tavalyi gyerekek már tavaly feliratkoztak a táborba, de azért még van helyünk. Mindig annyi helyünk van, amennyi gyerek jön, tehát senkit nem küldünk el.
Mai műsorunkban a gyermekkori cukorbetegségről hallották Jakabné Jakab Katalint, a Cukorbetegek EGRI Egyesületének elnökét. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk önöket ugyanebben az időpontban. A szerkesztő Berec Renáta volt. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk témái. A jó pásztorral fedezzük fel ismét az élet titkát. Ferenc pápa Regina Czöli imája. A jó pásztor vasárnapja a hivatások világnapja. Imádkozzunk az új papokért. A pápa a keresztény iskola testvérek nagykáptalanjához. Segítsétek az összetört álmú diákokat. Interjú Molnár Antal történésszel, a Pápai Történet Tudományi Bizottság tagjával. A jó pásztorral fedezzük fel ismét az élet titkát. Ferenc pápa Regina Czőli imája.
Buona domenica.
Jézus nem pusztán egy derék pásztor, aki osztozik nyája életében. Ő a jó pásztor, aki életét áldozta fel értünk, feltámadt és nekünk adta lelkét. Mindnyájunkat nevünkön szólít, és ha eltévedünk, addig keres bennünket, amíg újból rá nem talál. Fejtette ki Ferenc pápa jó pásztor vasárnapján délben a Regina Czőli elimádkozása előtt mondott beszédében. Értékünket nem világi sikereink határozzák meg, mert Jézus szemében nagyon sokat érünk és örökre. Fedezzük fel ismét az élet titkát. Szenteljünk minden nap időt, hogy Krisztus jelenlétében legyünk, hagyjuk, hogy a jó pásztor szerető karjai befogadjanak bennünket. Buzdított rá a Szent Atya. Ezt a vasárnapot Jézusnak, a jó pásztornak szenteljük. Kezdte beszédét Ferenc pápa, idézve az evangéliumi szakaszból Jézus szavait. A jó pásztor életét adja a jóakért. A Szent Atya hozzátette, hogy Jézus olyan nagyon ragaszkodik ehhez a szemponthoz, hogy háromszor is elismétli húsvét negyedik vasárnapjának evangéliumi szakaszában. De felmerül a kérdés, milyen értelemben adja életét a pásztor a juhokért? A kérdésre válaszolva Ferenc pápa kifejtette, hogy pásztornak lenni, különösen Krisztus idejében, nem csupán egy mesterség volt, hanem egy egész életet jelentett. Nem egy ideig tartó foglalkozásról volt szó, hanem arról, hogy a pásztornak egész napokat, sőt még az éjszakákat is meg kellett osztania a juhokkal, mondhatnánk, hogy szimbiózisban élt velük. Jézus az evangéliumi szakaszban elmagyarázza, hogy ő nem egy béres, aki nem törődik a juhokkal, hanem ő pásztor, aki ismeri őket. Ő ismeri a juhokat, húzta alá Ferenc pápa. Ez így van. Jézus mindannyiunk pásztora,
pastor de tutti noi,
ismer mindnyájunkat, nevünkön szólít minket, és amikor eltévejedünk, addig keres bennünket, amíg újból ránk nem talál. Utalt a Szent Atya Lukács evangéliumára. Még ennél is több. Jézus nem pusztán egy derék pásztor, aki osztozik nyája életében. Ő a jó pásztor, aki életét áldozta fel értünk, föltámadt és nekünk adta lelkét. Ez az tehát, amit az Úr mondani akar nekünk a jó pásztor képével. Nem csak azt, hogy ő a nyáj vezetője, a nyáj feje, hanem mindenek előtt azt, hogy mindnyájunkra úgy gondol, mint életének a szeretetére. Gondolkozzunk el ezen, kérte Ferenc pápa. Krisztus számára én fontos vagyok. Ő gondol rám, pótolhatatlan vagyok számára, életének végtelen árát jelentem. És ez nem csupán egy szólásmondás. Ő valóban értem adta oda az életét, értem halt meg és támadt fel. Hogy miért? Azért, mert szeret engem, és olyan szépséget talál bennem, amit én gyakran nem látok. Hányan vannak ma azok, akik alkalmatlannak, sőt rossznak tartják magukat? Hányszor gondoljuk, hogy értékünk az elért céljaintól, a világ szemében való sikerünktől, mások ítéletétől függ? Milyen sokszor semmiségért elpazaroljuk önmagunkat, állapította meg Ferenc pápa, hangsúlyozva, hogy a mai evangéliumi szakaszban Jézus azt mondja nekünk, hogy az ő számára nagyon sokat érünk, és örökre.
Valiamo tanto e sempre.
Akkor tehát ahhoz, hogy ismét önmagunkra találjunk, az első dolog, amit tennünk kell, az az, hogy az ő jelenlétébe helyezzük magunkat, hogy engedjük, hogy befogadjanak, és felemeljenek bennünket a mi jó pásztorunk szerető karjai. Ferenc pápa ezután a következő kérdések feltevését javasolta. Találok-e minden nap egy pillanatot arra, hogy elfogadjam azt a bizonyosságot, amely értéket ad az életemnek? Képes vagyok-e találni egy pillanatot az imádságra, az imádásra, a dicsőítésre, hogy Krisztus jelenlétében legyek, és hagyjam, hogy ő megsimogasson engem? A jó pásztor azt mondja nekünk, hogy ha ezt tesszük, újra felfedezzük az élet titkát. Emlékezni fogunk arra, hogy a jó pásztor az életét adta értünk, neked és nekem, mindnyájunknak, és hogy az ő számára mindannyian fontosak vagyunk. hangsúlyozta Szentatya, majd a következő fohásszal zárta le a Regina Czőri elimádkozása előtt mondott beszédét. A Szűzanya segítsen nekünk, hogy Jézusban megtaláljuk az élethez elengedhetetlenül szükséges dolgokat.
Regina Czőri létári, alleluja!
A jópásztor vasárnapja, a hivatások világnapja. Imádkozzunk az új papokért. A Regina Czőri elimádkozását követően a pápa szólt a hivatások világnapjáról, majd megismételte felhívását, hogy a Közel-Keleten és Ukrajnában a háború logikája helyett jusson érvényre a diplomácia és a párbeszéd útja. Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy húsvét 4. vasárnapján, a jó pásztor vasárnapján ünnepeljük a hivatások világnapját, amelynek idei témája: meghívást kaptunk a remény elvetésére és a béke építésére. Ez egy nagyon szép alkalom arra, hogy újra felfedezzük az egyházat, mint egy olyan közösséget, amelyet a karizmák és hivatások több szólamúsága jellemez az evangélium szolgálatában. A pápa ebből az alkalomból szeretettel köszöntötte a római egyházmegye új papjait, akiket tegnap délután szentettek fel a Szent Péter bazilikában, majd arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak az új papokért. A pápa ezután a Közel-Keleti helyzet témáját érintette, amelyet továbbra is aggodalommal és fájdalommal követ. Megismételte felhívását: ne engedjünk a visszakövetelése és a háború logikájának, ehelyett jussanak érvényre a párbeszéd és a diplomácia útjai, amelyek oly sok mindent elérhetnek. Annak a reményének adott hangot, hogy ez a két nép hamarosan felhagyhat a szenvedéssel. A pápa azt kérte, hogy ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról sem, amely oly sokat szenved a háború miatt. Ferenc pápa a keresztény iskola testvérek nagykáptalanjához: segítsétek az összetört álmú diákokat. Hétfő reggel találkozott a Szentatya a francia alapítású keresztény iskola testvérek szerzetesrend római nagykáptalanjának 64 tagjával. A De La Salle Szent János által 1680-ban Reims-ben létrehozott kizárólag testvérekből álló kongregációt a Szentszék 1725-ben hagyta jóvá, és a nagykáptalan erre a jubileumra készül. A Szentatya mindenek előtt megköszönte a munkájukat, amelyet sajátos karizmájukkal a gyermekek és fiatalok evangelizálásáért végeznek, az oktatáson és a nevelésen keresztül. Az intézmény mostani bicentenáriumi jubileuma lehetőséget kínál arra, hogy visszatérjenek az alapítók eredeti elképzeléseihez. Szolgálatuk ma már a világ különböző országaiban jelen van, mert műveiket teljesen az Úrra bízták, és a diákokat minden erejükkel a teljes emberi fejlődés szem előtt tartva szolgálják. Az iskola testvérek ma a világ szegénységtől és főként a fiatalok munkanélküliségétől sújtott régióiban dolgoznak, ezért a pápa arra buzdította őket, hogy igazi atyai szívvel az Isten szerető és együttérző arcát tükrözzék diákjaik felé.
Padre, che riflettono il vostro amorevole e compassionevole.
Hivatásuk jegyében a perifériákat választják, amely már önmagában is tanúságtétel a világ előtt, amelynek arcát eltorzítják a háborúk, a közöny és a leggyengébbek elutasítása. Segítsék az ottani fiatalok sok okból összetört álmainak megvalósulását, és hogy a háború félelmében élő gyermekek se veszítsék el a képességüket, hogy mosolyogjanak. Nagykáptalanjuk végén megújítják majd a Szűzanya szeplőtelen szívének tett felajánlásukat, ezért pedagógiájukban segítse őket Mária teljes igenje, amely egészen belesimult Isten üdvözítő tervébe. A Szűzanya segítse őket a kezdeti buzgalom megőrzésében, hogy alázatosan, az Istenbe vetett bizalommal, valamint gyengétsége és irgalma jegyében örömmel tudjanak szolgálni. Zárta beszédét Ferenc pápa a keresztény iskola testvérek szerzetesrend római nagykáptalanjának 64 tagjához. Interjú Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával. Ferenc pápa április 20-án szombaton délelőtt kiagotáson fogadta a fennállása 70. évfordulóját ünneplő Pápai Történettudományi Bizottság 35 tagját, köztük Molnár Antal történészt, a Budapesti Történettudományi Intézet igazgatóját. Most hallgassák meg a vele készített interjúnkat. Stúdión kedves vendége Molnár Antal történész, egyetemi oktató, a Pápai Történettudományi Bizottság tagja és egyúttal a Budapesti Történettudományi Intézet igazgatója. Most pedig részt vett a Pápai Történettudományi Bizottság 70 éves jubileumi ülésén, amelyet valójában a Szent Atya is megtisztelt. Mindenekelőtt arra kérdezek rá, kedves Antal, hogy a Szent Atya beszédéből melyek a számodra legfontosabb pontok?
Köszönöm szépen, én sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igazából ez egy nagyon gazdag beszéd volt, amelyben a pápa reflektált a bizottság 70 éves történetére. Nagyon érdekes, hogy 70 év, és pontosan 70 kötet a publikáció is, ami megjelent, tehát ez pontosan egybevág a két szám. Nagyon fontos gondolat volt szerintem, ami számomra nagyon kedves, már csak a korábbi munkám miatt is, az a kulturális diplomácia hangsúlyozása. 2011 és 2016 között a Római Magyar Akadémia igazgatójaként szolgálhattam a magyar kultúrát Róma, és meggyőződésemmé vált, hogy igazából kevés fontosabb dolog van a nemzetek közötti együttműködéshez, vagy a magyar nemzet, a magyar nép értékeinek külföldi megismertetéséhez, mint a kulturális diplomácia. Amikor a pápa beszédét azzal kezdte, hogy a kultúra diplomácia a legfontosabb, akkor úgy éreztem, mintha kifejezetten hozzám szólt volna.
Jellemző volt egyébként a bizottság 70 éves történetére, hogy túl a saját illetékességén, amelyek történelmi szempontok, a kultúra felé is tekintett és próbált nyitottan üzenni a világ felé, és kapcsolatot keresni.
Igen, mindenképpen, bár ugye ez egy történész bizottság is, valamennyi tagja történész, annyi mondjuk szabadság van a tagok kiválasztásában, hogy van, aki inkább kánonjogász, mint történész, vagy inkább művészettörténész, mint szorosabb értelembe vett történész, de a tagok nagy része az kifejezetten katolikus egyház történetével foglalkozik, tehát igazából nyitott a bizottság, amit a pápa is hangsúlyozott nagyon sok felé, de az egy nagyon fontos szempont. Ez egy katolikus bizottság, olyan értelemben is, hogy a tagjai mind gyakorló katolikusok, és feltétele a bizottsági tagságnak a rendezett magánélet, elnézést, hogy így fogalmazok, de ez azt jelenti, hogy vagy papi ember, vagy cölibátusban él, vagy keresztény házasságban. Tehát ez feltétele a bizottsági tagságnak. Tehát ilyen értelemben mi egy katolikus egyházi bizottság vagyunk, ugyanakkor történelmel foglalkozunk, viszont a történelmet nagyon széles értelemben vesszük. Erre egy egyetlen példát idézek, a bizottságnak igazából II. János Pál pápasága óta, ugye a bizottság 1954-ben alakult, ezért 70 éves, de II. János Pál pápasága óta volt egy nagyon fontos feladat a nyitás az ortodox világ felé, ezért egy nagyon jó kapcsolatot alakított ki a bizottság a Szovjetunió, majd az Oroszország beli történészekkel, a Szovjet, majd Orosz Tudományos Akadémia világtörténeti intézetével rendszeresen közös konferenciákat rendeztek. Az egyiken nekem is szerencsém, megtiszteltetésben volt részem, hogy részt vehettem, ez 2014-ben az első világháború kitörésének évfordulóján. Sajnos ezek a kapcsolatok most éppen szünetelnek, de ugyanígy egy nagyon fontos az, hogy három kontinensről jönnek, olykor négyről a bizottság tagjai, tehát ez azt jelenti, hogy ez tényleg jelképezi a bizottságnak a nagyon gazdag nemzeti összetétele, jelképezi az egyháznak ezt a nagyon erős nemzetköziségét. Tehát mindenki a saját nemzeti kultúráját, nemzeti történelmét képviseli a bizottságban, ugyanakkor mindenki nyitott a többiekre is. Tehát ez ilyen értelemben ez egy nagyon izgalmas nemzeti bizottság, ugyanis a maga a bizottság 1954-ben, mint a Vatikán Nemzeti Történeti Bizottsága alakult meg, mivel a Nemzetközi Történész Bizottság az nemzeti bizottságokból áll, van Magyar Nemzeti Bizottság is természetesen, és 1954-ben 12. Pius pápa megalakítja a Vatikáni Nemzeti Bizottságot, ami egy nemzetközi bizottság, tehát ilyen módon kicsit leképezi a nemzetközi bizottságot, mint egyetlen nemzetközi bizottság. Elnézést, ez egy kicsit bonyolultul hangzik, de valójában ez adja az értékét. Itt volt az ülésen a Történész Világszövetség elnök nője is, egy francia kolléganő, aki egyébként kiválóan tud magyarul és magyar történelemmel is foglalkozik, és ő is hangsúlyozta ezt, hogy milyen jó, hogy van egyetlen nemzeti bizottság a Nemzetközi Történész Világszövetségnek, amelyik nemzetközi.
Ha a történészek együtt kutatnak és együtt találkoznak, akkor a történelem bizonyos eseményeinek a közös, harmonikus olvasatát keresi. Ugye ez lehetséges volt, vagy említetted volt, II. János Pál pápa javaslatára együtt az ortodox történészekkel. Még mindig a keresztények közösségén belül maradva lehetséges volt ez alatt 70 év alatt együtt dolgozni protestáns történészekkel?
Természetesen, például a reformáció 500 éves évfordulója 2017 nagyon fontos konferenciák voltak, például Luther Mártonról és Rómáról, Róma és Luther Márton kapcsolatáról, de más alkalmakkal is természetesen együtt dolgozott a bizottság protestáns történészekkel, és igazából ez a fajta mondjuk együttdolgozás ortodoxokkal, protestánsokkal, de még inkább szerintem az, ahogy a katolikus világon belül ez a nagyon sok színűség, nagyon sokféleség, ami jelen van, ami az egyház nemzetköziségét jelenti, ez nagyon komoly mértékben gazdagítja magukat, a tagokat is, hiszen ahogy itt beszélgettünk például a mai ebédnél kollégákkal, hogy mennyire fontos az, hogy olyan történészek, akik mondjuk jönnek egy adott világból, egy adott nyelvi, kulturális közegből, találkoznak egy teljesen más kulturális nemzeti történetírással, és ahogy ezek együtt kezdenek játszani, együtt kezdenek működni, ahogy megismerjük, hogy mások hogyan látják adott esetben azokat a nagyon hasonló jelenségeket, amelyekkel mi is birkózunk, mint kutatók, ez fantasztikus módon ki tudja tágítani a látásmódunkat, és egy nagyon komoly pluszt ad a kutatásaink számára.
70 év eltelt. Mi az, amit itt most a sok feszültséggel teli világban, a Szent Otyos utolla beszédében erre a konfliktusokkal teli világban, milyen olvasata lehetséges a jelennek, hogy valamilyen módon előbbre lássunk és tisztában lássunk?
Igen, hát ugye mindig ez a legnehezebb kérdés. Erre azt szokták mondani a történészek, hogy mi a múltat kutatjuk, és nem futurológusok vagyunk. Az biztos, hogy a történelemnek mondjuk a legegyszerűbb tanítás, amit komolyabb kutatások nélkül is láthatunk, hogy gyakorlatilag minden konfliktus, minden történelmi állapot egyszer véget ér. Tehát ugyanezt mondhatjuk a mostani háborúkra, a mostani konfliktusokra is. Ugyanakkor talán a legfontosabb tanulsága, ha ismernénk egymást, ha tudnánk egy kicsit a másik szemével is nézni azt a bizonyos helyzetet, akkor feltehetőleg kevesebb konfliktus lenne. Ehhez viszont az fontos, hogy például mi történészek, akik ezzel foglalkozunk hivatásszerűen, ezt a fajta missziót felvállaljuk, hogy a szélesebb közönség számára azokat a tanulságokat, amelyek a történelemből adódnak, azokat közvetítsük, és tulajdonképpen egy kicsit azt kell mondjam, papagáj módon szajkózzuk, pontosan azért, hogy számukra is világos legyen, hogy azok a fajta konfliktusok, amik most a világban vannak, azok tulajdonképpen nagyon sokszor egymás nem ismeréséből, és ebből fakadó nagyon mély, akár évszázados gyűlöletekből fakadnak. Tehát, hogyha ezt tudnánk valamilyen módon közvetíteni, és tulajdonképpen erre utalt a pápa is a hit szereppel, illetve azzal, hogy a történelmi igazságot keressük, amelyet a forrásokból megismerhetünk, és ne az ideológiák mentén szajkózzuk ugyanazt a mondani valót, ha ezt tudjuk közvetíteni a nagyvilág felé, akkor valószínűleg mi is hozzátettünk egy kis lépéssel, de valamennyivel ahhoz, hogy ezek a konfliktusok idő után szelidüljenek és megszűnjenek.
Kedves Antól, köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát.
Nagyon szépen köszönöm.
A Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat közvetítettük. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Fele barátom, mondd, voltál-e már úgy, hogy a csukott könyv előtted feküdt, titkok leltára szépség ABC-je, de nem nyithattad ki elolvasásra, mert rajta szunnyadt egy macska kölyök, és sajnáltad az álmát megzavarni.
Vörös Sándor Fele barátom, mond című versét Kulka János mondta el. Vörös Sándor Szombathelyen született 1913-ban. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, ahol az ismert nyelvész tanár, költő, néprajztudós Pável Ágostonnál lakott. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című lapban megjelent első novellája, Az egyszer régen. Szintén 28-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában Az erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt 1933-ban kórusmű komponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált. 34-ben jelent meg első kötete, A hideg van. Egyetemi tanulmányai végeztével Pécsett lett könyvtáros, majd Budapestre költözött. 47-ben feleségül vette Károlyi Ami költőnőt. 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte, kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. Pályája a legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. Vörös Sándor 1989-ben hunyt el.
A nap imája.
Vezest, ó Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazasság, vagy az erőszakos tiltakozás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben, mely a 8 boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete, a társadalom hiteles alakítása érdekében. Vezesd, ó Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény hit hassát egész életüket, és bátor tanúságtevőké tegye őket a világ előtt üdvözítő küldetésed során, hogy az egyház tudatos és cselekvő tagjai legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei és testvérek minden néppel. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!